Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 35. Zsoltár első versét énekeljük. Felej, Uram, fellőimmel. Foglaljuk el a helyünket. A 236. dicséretet énekeljük, mindenek meghallják. Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom, a 3. Zsoltárt. Uram, mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De Te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem, hiszen Te vered arcul minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. Isten legyen áldottát az igéjét, az befogadását hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked azt, hogy a te házadban összegyülekezhettünk. Olyan az nekünk, mint a menedék, olyan az nekünk, mint ahol a mi gyógyításunkra történik minden. Köszönjük, hogy élő igét adsz mindenkor, és ez a te nagy kegyelmedért van, mert önmagunk képtelenek vagyunk megtartani magunkat, mert ha saját fejünk után megyünk, akkor eltévedünk, rossz irányt veszünk, akkor olyasmik történnek velünk, amiknek nem kellene. Hadd könyörögjünk azért, hogy megnyíljon a mi szemünk, a mi fülünk, hogy megértsük és meghalljuk, meglássuk a te kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusban. Most is azért kérünk, hogy őre áll tekintve, őre áll figyelve, elevenedjen meg a mi bensőnk. Így kérünk ezért az Isten tiszteletért, az ige hirdetőjéért és az ige hallgatójáért. Áldj meg bennünket szent lelkeddel. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akkor kérném a gyerekeket, üljenek ki. De csak annak. Gyertek csak. Valójában a félre. Igen, engedjétek be azt a többit is. Ott is van még egy kis főnök, azt is engedjétek. Áldás békesség. Múlt alkalommal beszéltünk arról, hogy az embernek van szíve, ugye, a Bibliában, és azt is elmondtuk, hogy amikor a szívünkről beszél a Biblia, akkor a mi bensőnkről beszél, ami legbelül van, ahol igazán eldőlnek a dolgok, sokszor titkok is vannak benne, de egy valaki mindezt nagyon világosan látja és tudja, ugye, az Úristen. Na most egy másik, hogy mondjam, érzékszervünkről fogunk beszélni, kettőről is, a szemünkről, meg a fülünkről. Mert amikor a Biblia arról beszél, hogy valamit látni, vagy valamit hallani, akkor mindig egy kicsit többre gondol. Ugye vannak olyan dolgok, amik nem biztos, hogy feltétlenül úgy jelentkeznek, mint egy kép, mondjuk ugye, tévét azt látjuk, hátat látjuk, vagy vannak olyan hangok, amit nem biztos, hogy úgy hallunk, mint ahogy én most beszélek, és mégis azt mondjuk, hogy látjuk és halljuk, mert van külső látás, külső hallás, és van belső is. Hát hallottuk-e már a belső hangot? Én megmondom, hogy mire gondolok. Hát általában, ugye az ember azért igyekszik viselkedni, de azért valamikor megszólal egy belső hang. Ugye? Én például nekem, amikor kicsi voltam, és elküldtek zeneiskolába elsős koromban, ez még kicsit korán volt, és egy éven keresztül azt mondta a belső hang, hogy ne menjél, nem is mentem. Nem is tudták otthon, csak egy év után, amikor megkérdezték, hát hol van a kis Péter, kiderült, hogy mindig mellémet. Ez egy belső hang volt, amelyik azt mondtuk, hogy nem ennyi. Ez nem volt egy jó belső hang, ugye? De hallottunk már ilyet, hogy megszólal egy belső hang. Ezt nem kellene, vagy ezt kellene. Vagy tudom, hogy ez volna jó. Az egy más kérdés, hogy nincs kedvem, ugye? Tehát van egy belső hang, belül beszél ott valami hang nekünk. Nagyon fontos, hogy figyeljünk, ugye? Aztán van, amit nem látunk külsőleg, és mégis észre kell venni, meg kell látni. Például az, hogyha valaki kedves hozzánk, valaki szeret bennünket, és nem látjuk, nem vesszük észre, ugye? Mert elvonja a figyelmünket minden a külső világban. Tehát megtanulni, figyelni a belső hangra, és kialakítani egy belső látást, hogy azt is lássuk meg a másikon, amit nem mutat meg nekünk egyből. Mert a legtöbb igazán fontos dolgot csak így látjuk meg, és csak így halljuk meg. Ugye? Hát köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! A 236. énekünket énekeljük, jaj, bocsánat, a 370-es énekünknek a második versét. Testvérek, a felolvasott harmadik Zsoltár, az egész Zsoltár az igény, emlékeztetőül aláhúzom, de te Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem, hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat szent hegyén. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai napra kijelölt Zsoltár, a harmadik Zsoltár, bár a múlt vasárnap meg előre szaladtunk egy kicsit, mégis maradtam ennél a Zsoltárnál, egyrészt Zsoltárt választottam, másrészt ennél maradtam. Azok közé tartozik, amelyekben az ember bizonyos sort vagy sorokat szívesen kihagyna. És azt mondjuk, hogy nem illik igazán a képbe, durvaság, agresszió is bele-bele csúszik olykor egy-egy Zsoltárba, Zsoltárok imádságok, és ugye nehéz elfogadni, hogy egy ilyen brutális kép belekerüljön, hogyha idézem, te vered arcul minden ellenségem, kitördöled a bűnesök fogait. Hát ugye erre azt mondjuk, hogy igen, hát ez ne. Két választás van ilyenkor, hogy egyik nem választ az ember ilyen igét vagy zsoltárt, vagy kihagyja belőle. Hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyik sem jó megoldás. Nyilván van egy harmadik lehetőség is. Tudnék, hogy megbirkózunk vele, és bizony akkor járunk jól, mert hogyha igének tekintjük, akkor nem fogunk csalatkozni. Tehát szükségünk van erre a zsoltárra, mert megtanít bennünket arra, hogy mit tegyünk akkor, ha bajba kerülünk. A cím felirata így hangzik, Dávid zsoltára abból az időből, amikor fia Absalom elől menekült. Bajról van szó, mégpedig igazán nagy bajról. Tehát kicsi bajokat, azokat el lehet hordozni, legyőzzük, megoldjuk, sőt, kicsit büszkék is vagyunk rá, hogy lám, tudunk harcolni, még a kihívásnak is tudunk örülni, de van helyzet, amikor nagy baj van. Ahogy ebben a zsoltárban is tulajdonképpen erről van szó, és ahogy mondani szokták, a baj nem jár egyedül, a baj csőstől jön, ha igazán elindul, akkor aztán jön egyik a másik után. Itt a zsoltárt egy egész sereg üldözi, de ahogy mondtam, a felirat szerint Dávidról van szó, akkor saját fia Absalom üldözi, és előle kell menekülni, itt nem a történetet mondja el igazán zsoltáros, hanem azt a belső történést, ahogyan mindezt megéli, átéli, és ami akkor játszódik le a hívő emberben, amikor valóban nagy a baj, sok ellenségem van, mi sokan támadnak reám. Nem feltétlen arról van szó, hogy itt egy halom ember arra foglalkozik, hogy kitaláljon ellenem mindent, hanem olyan a helyzet olyanná alakul, hogy minden összejön. Január-februárban mi járunk a kórházba áhítatot tartani, és akkor rendszerint a legtöbben tulajdonképpen a pszichiátriáról szoktak jönni az áhítatra, és akkor beszélgetni, és beszélgetünk, fiatal emberek vannak ott, nagyon sokan, és megbeszélgetjük azt, hogy mi is történt, és nem minden összejött. Éppen megrendített egy fiatal lány, 20 év körüli, mit keres a pszichiátrián. Minden összejött. Van ilyen, és egyszer csak ugye, nem bírom tovább. Egyszer csak azt veszi észre, hogy nem tud ezzel megbírkozni. Elég megdöbbentőek amúgy is, ami magyar népünk testi-lelki állapotáról szóló jelentések, híradások, mintha háborúba élnénk. De nem a boldog békeidők vannak, egyfajta értelemben van béke, nem szólnak a fegyverek, de azon kívül bizony háború van. Ezt mutatják a halálozási statisztikák, a családok bomlása, rengeteg a sebesült, mondjuk így, lelkileg, testileg elgyötört, maradandó károsodás szenvedett ember. Tehát a létért, a jobb létért, vagy a túlélésért valóban kíméletlen harc folyik, ami nem is vagyunk hozzászokva, és bizony ennek nagyon sok nyomorúságos sorsa van. Nem ragozom ezt tovább, tehát jó példa erre valóban Dávidnak az alakja, aki trónját elveszti, fia szembe fordul vele, párthívei átállnak, menekülnie kell, mi marad még egy embernek, és közben növekednek a lelki kínok. A lelki kínok, sokan azt mondják rólam, nem segít rajta Isten. Olyan kifejezést használ itt a Szentíró, ami azt jelenti, hogy a tér beszűkül, nincs merre tovább, nem tudok merre felé haladni, nem tudok, talán az egész világ összeesküdött ellenem. Ugye ezek azok az életérzések, amik ilyenkor elfogják az embert. Tehát a zsoltárosnak meg kell küzdeni az egész helyzet lelki oldalával is. Miért is engedi az Isten, hogy így alakuljanak a dolgok? Hányszor tesszük fel ezt a kérdést? És itt világosan kell látni, a hívő embernek is meg kell ezeket a harcokat vívni, ő is átéli ezt a helyzetet, hogy a baj néha csőstől jön, és valahol már nem látja a vezetést, nem érti, hogyan jöhetett létre ilyen helyzet, ezért olyan fontos ez a Zsoltár, hogy bennünket erre tanítgasson. És itt szoktak aztán elválni az utak, a Zsoltáros elmondja a baját, és így folytatja, de te Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki felemeled fejem. Ez a de-te fordulat itt, alig hanem ez a döntő mozzanat, mindent végigjártunk már, minden ajtó bezárult, és akkor nyugodtan megáll a Szentíró, és azt mondja, hogy de-te Uram. Eddig arról volt, hogy én velem mi van, engem bántanak, engem körülvesznek, engem, és így tovább. És egyszer csak jön ez a fordulat benne, hogy de te Uram. Nem tudom, hogy mit fogsz tenni, de egy biztos, mondja, hogy pajzsom vagy nekem. És ez tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy a bizalom áthelyezés önmagamból, emberekből, a körülményeimből, szerencséből, a világból, egyszer csak ezt a bizalmat, amiben eddig bíztam, áthelyezem az Istenbe. És ez a különbség igazából a hívő ember és a nem hívő ember között. Nem is annyira valami életminőségbeli különbség, sokszor semmilyen erkölcsi különbség, nincs nagyon tisztességes ember valaki, és egyszerűen mégsem hisz, hanem ez, hogy áthelyezem a bizalmamat. De te Uram, ez a különbség, és ez a bizalom, teljes bizalom, körülvesz engem az Isten, pajzsom nekem. És aztán valami nagyon fontos belső történés következik, hogy az ember úgy hirtelen nem is tud ezzel mit kezdeni, hogy a dicsőségem vagy, a dicsőségemet is helyre állítom. Hát mi az, hogy a dicsőségemet helyre állítja az Isten? Hogyan értsük ezt? Szó eredetében kell keresnünk, és van lehetőségünk érteni valami nagyon fontosat. Dicsőség szó az a maga gyökében, eredetében azt jelenti, hogy valami a maga súlyánál van, súlyosnak lenni. Ez az eredeti szó van, szó szerint fordítom a Biblia nyelvén. Az Isten dicsősége az ő teljes mi volta, el nem hordozhat, hogy olyan súllyal telepszik rá az emberre, ahol az Isten dicsősége megjelenik, hogy mindig leesnek, lezuhannak. És mit jelent az, hogy az én dicsőségem az Isten helyre állítja? Az, hogy egyszer csak a magam súlyánál vagyok. Nem lebegek ide-oda, mint egy tolpihe, hanem ő általa igenis vagyok valaki, akivel számolni kell, akit nem lehet csak úgy ide-oda pofozgatni, aki nem lehet csak úgy leírni, és nem úgy viselkedem többé, mint egy sarokba szorított állat, hogy támadok, és azáltal hirtelen ijesztővé leszek, hanem mert súlyomban, mégpedig olyan valakivé leszek, aki már föl tudja emelni a fejét. A bajban is, esetlegesen, amikor csőstől jön a probléma, akkor is a súlyomnál vagyok, a helyemen vagyok, és fölemelem a fejem. Nagyszerű ez a folyamat, ha megfigyeljük, hogy a tenger sok panasz, baj között, amíg olyan volt, mint egy Istentől elhagyott, és amikor áthelyezi az ő bizalmát az Úrba, de te, Uram, egyszer csak tényező lesz, akivel számolni kell, figyelni kell rá, aki fölemeli a fejét. És hát nézzük, hogy mit tesz ez a fölemelt fejű ember. Így mondanám, hogy a megerősödés folyamatában felkészül a győzelemre. Azt mondja az ige, hangosan kiáltok az Úrhoz, ő meghallgat Szenthegyén, lefekszem, alszom, fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvesz engem. A 2. Korintus levélben olvassuk ezt az igét, egy pillanat, alatt fölolvasom, ezt mondja Pál apostol, hogy ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Figyeljük csak, tehát mit tesz a Szentíró az Úr hegyén, kiállt az Úrhoz az ő Szent hegyén, de már benne van a bizonyosság, hogy Isten meghallgatja őt, ott van, körülveszi őt, aztán lefekszem, alszom, fölébredek, és nem félek. Ez az a lelki helyzet, amikor nem a tanácstalanság, álmatlan tépelődésnek a hosszú éjszakái jönnek, hanem ebben a csodálatos bizalomban, felemelt fővel, azt mondja, hogy lefekszem, alszom, fölébredek, és nem félek. De van benne valami hasonló, mint amikor Jézus a háborgó tengeren alszik. De a teljes bizalomnak a jele, abszolút ott van az Istennél minden, lefekszem, alszom, fölébredek, nem félek. Ez a nagyon egyszerű sor, olyan nagyon egyértelműnek, magától értetődőnek tűnik, és közben arról beszél, hogy ez az ember hatalmasan megerősödött. Ugye? Az erőnek nagy volt, hogy a hatalmas, rendkívüli erőről beszél, ugye a korintusi levél. Nem félek sok ezernyi néptől, mely körülvesz engem, de ahogy mondja, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ezért tudtak megállni az atyák, még ha egyedül is maradtak egy világ ellen. De ezért tudtak megállni, mert a bizalmukat Istenbe helyezték, és akkor súlyuknál voltak, akkor fölemelték a fejüket, és rendkívüli erők kezdtek munkálni körülöttük. Hát nyilván a példák, ugye az előttünk járó atyákról mindenkinek eszébe jut. És ez történt azért, mert egyszer csak megtörtént ez a bizalom áthelyezés. Aztán újból imádkozik a zsoltáros, és már mondhatnám, hogy kicsit harcosabban, ugye, pofoszkodóbb lélekkel, de azért itt valami legyen világos, hogy itt valami másról van szó. De amit magára nézve kér, azt mondja, állj mellém, Uram, szabadíts meg, Istenem. Én nem azt kér, hogy add a kezembe, aztán majd jól lerendezem, és már többi az én dolgom, hanem a melléállást, a szabadulást kéri, hogy az Úr pedig, így az Ószövetség nyelvén szólva, hadakozik érettünk. Ezt olvassuk egyébként az 58. Zsoltárban, ezt is jó, hogyha halljuk annak a 7. versében, Isten igazság tevéséről beszélve, azt mondja, hogy Istenem, törd össze szájukban a fogukat, zúzd össze, Uram, az oroszlánok állkapcsát. Tehát nyilván nem arról van szó, hogy embereket kínozzál meg, Uram, hanem a képről van szó, a ragadozó fogait kitörni, ez azt jelenti, hogy már nem tud többé harapni. Ugye ez a kép arról beszél, hogy az Istennek megvannak a maga eszközei arra, hogy betömje a száját némelyeknek, vagy ártalmatlanná tegye a ragadozó típusú embereket. És azt mondja, Uram, ezt te tegyed. Ez nem a mi feladatunk, ha mellénk áll az Úr, nincsen arra szükségem, hogy ilyen eszközökhöz folyamodjak, persze átütt értelemben. Ne? Nem kell többé azért harcolni, hogy én igazságot tegyek a magam vagy más ügyében. Ne? Állj mellém, Istenem! És a többi az az Istennek a dolga. És itt valami nagyon fontos üzenethez érkeztünk éppen, hogy a Szentíró, hogy az Istenre bízza, mondjam így, az állatszelinítést, és maga pedig így fejezi be az imádságot, hogy az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. Tehát levonja újra a következtetést, az Úr az, aki meg tud szabadítani, senki más, nem tulajdonítja magának, és fölfedez még egy nagyon fontos dolgot, hogy ő közösségben lévő ember is. A saját győzelme áldásait átadja a gyülekezet közösségének. Ezért fejeződik be ez a Zsoltár így, hogy legyen áldásod népedem. Ha győztem, részesedjen belőle a közösség is. Ők is épüljenek és erősödjenek általa. Nem független mindaz, ami történik velem, és történt velem a nagyobb közösségtől, a gyülekezettől. És ez egy hallatlanul fontos dolog, majd megértjük a leges legvégén, és aztán nézzük csak meg, hogy mi van a ragadozókkal, de jó lenne látni, legalábbis a lelkünk mélyén nem egyszer azért ott van az, hogy hát ők is kaptak azért egy kicsit, ugye? Jó lenne látni, hát hogyan tövi be Jézus a szájukat, ugye? Nézzük csak meg a hegyi beszédből, hogy valami egészen másról van szó. Ezt mondja, pillanat, ezt mondja Jézus a hegyi beszédben. Hallottátok, megmondatott a régieknek, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyen mennyei atyátok fiai, aki felhozza a napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Kicsivel előbb ugye ezt mondja, hogy hallottátok, megmondatott szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem annak, aki arcölőt jogfelül, tartsd oda a másik arcodat is. És itt tovább, ha valaki pedig egy mérföldi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Jézus ilyen módon tördeli ki, hogy így mondjam, a fogaikat. De néha nagyon nehéz nem visszaütni, nem tördelni. De hoznám most példának a tilos rádiót, amelyik azt mondja, hogy írtsd ki. És ide hozom a katolikus főpapot, aki azt válaszolta, hogy imádkozom érte. És erre egy csomó, mondjam így, hogy ragadozó befogta a száját, és nem harapott tovább. Valami ilyesmiről van itt szó, és minden ilyen győzelem áldás az egész gyülekezetre. De minden ilyen győzelem áldás az egész gyülekezetre. És ezért olyan fontos a harmadik Zsoltárból megtanulni ezt a fajta küzdelmet, felállást, ezt a fajta győzelmet, ezt a lelkületet, amelyik a maga küzdelmét megvívva azt látja, azt tapasztalja, hogy az ilyenfajta győzelem az az egész közösségnek, és nem csak magamnak áldás. Tanítson meg bennünket az Isten ígéje és szent lelke így imádkozni, így győzni a bajban, és hát mondjam így, hogy békében egyaránt így kell valamiképpen ezt tenni. Isten lelke vezessen bennünket erre. Amen. A 274. dicséretünk harmadik és negyedik versét énekeljük. Istenünk, megköszönjük néked azt, hogy te előttünk jársz, és te vagy az, aki hadakozol érettünk, és te vagy az, aki megvédesz bennünket, körülveszel bennünket pajzsként. Köszönjük néked azt, hogy ebben a világban, amelyben annyi minden gonoszság történik, nem kötelező nekünk azon a módon járni és élni, ahogyan ezt sokan teszik, mondván, hogy ilyen a világ, és nem lehet ezt másképpen. Köszönjük, hogy minden másfajta mozdulat, ami tőled való, az egy nagy győzelem. Hadd könyörögjünk azért, hogy a mi életünkben és a mi közösségünkben sok ilyen győzelem lehessen. De hadd könyörögjünk most kiváltképpen azokért, ahol bajok vannak, problémák vannak, ahol összehalmozódtak a dolgok, összejöttek, ahol roskasztó terheket kell hordozni, mert sokan vannak ilyenek közöttünk, és hadd könyörögjünk azért, hogy meg tudjanak erősödni. Kérünk, édesatyánk, azért is, hogy a mi gyülekezeti közösségünk és egész egyházunk olyan közösség legyen, aki imádkozni tud azokért, akiket nehéz elhordozni, vagy éppen akik ellenünkre vannak. Sok ilyen jel van, sok ilyen dolgot hallunk, látunk és tapasztalunk. Könyörgünk azokért, akik gyűlöletteljesen tudnak csak szólni. Könyörgünk azokért, akik a te nevedet csak káromkodva tudják kiejteni. De könyörgünk önmagunkért is, akikben magunkban is sok minden fel tud halmozódni. Hogy figyeljünk oda a főpásztornak a hangjára, őt kövessük, és az ő módján tudjunk élni ebben a világban. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, megköszönve az elmúlt esztendőnek is az áldását, és kérve azt, hogy a mi terveinket véghez tudjuk vinni, légy velünk, őrizd meg mindnyájunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetést. Hirdetem azt, hogy ma délután 4 órakor a gyülekezeti teremben derekas van, és egyben bibliaiskola is. 5 órakor himifi, fél hétkor nagyifi. Hétfőn 10 órakor babamama kör, kedden 18 órakor bibliaóra, és kedden a bibliaóra után presbiteri gyűlés van, tehát kérjük a presbiteri meghívókat kiáratnál aláírni. Szerdán kézi munkakör van, 10 órakor, vagy 9-kor, 10-kor bibliaóra, este 6-kor női bibliaóra, és csütörtökön pedig reggel 8-kor reggeli áhítat. Pénteken 3-kor a konfirmáció előkészítő, fél 5-kor cserkészet. Szombaton délelőtt 10-kor kezdődik a gyülekezeti hittan, és első alkalommal délután 4 órakor fiatal házas kör lenne Fehér Borókáiknál, Fehérvári út 86-ban, és a következők pedig a megszokott rendben mennek. Hirdettem a testvéreknek az Isten tisztelet előtti rövid ima közösséget, 9.40-től 9.50-ig újra hangsúlyozzuk, hogy nagyon fontos lenne a torony szobába. Hirdettem a kazettákat, amelyek az iratterjesztésben megtalálhatók, és a következőkben pedig hirdettem az adó igazolást, akkor kérem Kovács Dorkát, hogy ezt mondja el.
Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy akik a 2003-as évben magánszemélyként fizettek be egyház fenntartói járulékot diakóniára, vagy akár templom renoválásra, és közcélú adományt és személyjövedelemadó bevallást készítenek, azok erről a befizetett összegről, hogyha kérik, akkor adóigazolást állítunk ki. ezért az adóigazolásért az APEC-től ennek az összegnek a 30%-át vissza lehet kérni. Ehhez nekem magánszemélyek esetében szükségem van a névre, pontos lakcímre, illetve az adóazonosító számra. A cégek esetében én automatikusan kiállítom ezt az igazolást, de ott is a székhelyre, névre, illetve az adószámra szükségem van. A másik hirdetésem pedig az 1%-okkal kapcsolatos. Ugye a személyvédelemadóból 2x1%-ot fel lehet ajánlani, az egyik 1%-ot egyháznak, a másikat pedig alapítványnak, úgyhogy buzdítanánk a testvéreket, hogy hátul a pénztárosi asztalon vannak az adatok, amelyek ehhez szükségesek, hogy a református egyháznak, illetve a budafoki református keresztény alapítványnak ajánlják fel. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! A január 31-i szombati női tea délután pedig Kata fogja hirdetni.
Kedves testvérek, január 31-én 3 órától 6 óráig várjuk a gyülekezetünk nőtagjait. Ez egy különleges női alkalom lenne. Ez nem olyan, mint az eddigiek, nem ilyen kézműves foglalkozások, hanem ez egy barátságos vagy baráti tea délután, aminek az a célja, hogy a gyülekezetünkben lévő különböző csoportokat, tehát van női bibliaóra, van nyugdíjas bibliaóra, babamama kör, és hogy ezeket a hölgyeket, ezeket a nőket összegyűjtsük egy csoportba, és hogy megismerjük egymást, közösen eltöltsünk egy teja délután, egy délutánt együtt tejázással, beszélgetésekkel és nagyon jó játékokkal. Erre jelentkezni lehet kint a kiáratnál, nálam is és Violánál is. Azért szükséges a jelentkezés, mert tombola is lesz, és ehhez szükséges az adatok, tehát tudnunk kell azt, hogy kik azok, akik szeretnének jönni, és hány emberre számíthatunk, úgyhogy szeretettel várunk minden kedves nőtagot. A másik hirdetnivalóm pedig a szerda délutáni bibliaóra. Újból elindul szerda délután 6 órakor a bibliaóra, és egy nagyon jó könyvet fogunk venni, az Imádkozó nő címmel. Mindenkinek nagyon ajánlom, mert az imádsággal kapcsolatos kérdéseinkre nagyon sok felelet és válasz van. Úgyhogy ide is szeretettel várjuk a testvéreket, hogy közösen együtt tanulmányozhassuk a Bibliát. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Hirdetem azt, hogy a télen időszakban a hitanos gyermekeknek szervezünk egy hétvégi tábort, február 20-22-ig Dobogókön. Kérem a gyermekeket, a szüleiket, hogy jelentkezzenek hitoktatónál, Violánál, illetve a lelkész hivatalba. Hirdetem azt is, hogy már gondolatban készüljünk, mert ugye 2 hét múlva az ökumenikus imahét is itt van, január 18-al kezdődő héttel. Egyenőre szerdától szombatig van, tehát szerda, csütörtök, péntek, szombat esténként az imaheti alkalom, mindig este 6 órakor, kivéve a szombatit, amikor ez valószínű, hogy 3-7-kor lesz, mert a szombati misét ügyelembe vesszük. Azt kérdem, Géza, te akarsz, igen, akkor választói névjegyzék ügyben. Mondok úgy.
Két ügyben, tehát a választói névjegyzéknek a véglegesnek szánt változata ott van a pénztárosi asztalnál, ha mégis volt valami hiba benne, akkor kérem, hogy ezt javítsák ki a testvérek. Másrészt pedig a derekas témáját szeretném mondani, ez azt hiszem illik az ige hirdetéshez is. Ugye az ószövetségi történeteket veszük sorra, most a bűn és bűnhődés sorozat lesz, a Mózes első könyve 3. rész, tehát a Káin és Ábel történettől a Babilon tornyáig.
Köszönjük szépen! A 451. dicséretünket keressük ki, és énekeljük el 451. Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.